a feltámadás igéit ezen a mai délelőttön Máté evangéliuma 28. fejezetéből fogjuk olvasni, az első verstől egészen a rész végéig. Így hangzik az élő Isten szava a feltámadás reménységéről. Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta, legyetek üdvözölve. Ők pedig odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk, ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Amikor az asszonyok eltávoztak, íme néhányan az őrségből bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és úgy határoztak, hogy sok ezüstpénzt adnak a katonáknak, és így szóltak. Ezt mondjátok. Tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. És ha a helytartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük őt, és kimentünk benneteket a bajból. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között, mind a mai napig. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a helyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatot minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Imádkozzunk. Úr Jézus, felfoghatatlan, hogy a te mindenható uralmadnak a védelmében, árnyékában élhetjük az életünket, és így dolgozhatunk a te nagy és hatalmas munkádban az ember megmentéséért. Úrunk, szeretnénk felfogni, hogy mit jelent a te követődnek lenni. Kérünk, gyere közel ma hozzánk, és beszélj a szíveinkhez. Amen. Foglaljunk helyet. Miért ilyen ez a világ? Miért ilyen tragikusan elromlott? Miért ennyire fájdalmas és nehéz? Miért ennyire gonosz? Két képpel szeretném illusztrálni nektek, hogy miért ilyen ez a világ. Kérem, vetítsük ki. Talán láttunk már hasonló képeket, és talán tudjátok is, hogy mikor és hol készült például ez a kép. Vannak tippek, hogy mikor? Úgy van, második világháború, és annak melyik szakaszában? A vége felé. 1944 tavaszán járunk, amikor a német hadsereg visszavonulásba kezdett. És amikor visszavonultak és mentek haza nyugat felé, akkor ahogy átmentek a Szabadság hídon, felrobbantották maguk mögött, hogy az orosz hadsereg ne tudjon utánuk menni. Nézzük a következő képet. És ez mi? Ez a Lánchíd. Hála Istennek ma azért ennél jobb állapotban van, még akkor is, hogyha nincs jó állapotban. Ugyanakkor készült a kép. Miért ilyen ez a világ? Azért ilyen, mert egy visszavonuló és kétségbe esésében mindent pusztító hadsereg dúl rajta. Ez a mi valóságunk. A világunk azért áll romokban, és azért áll lángokban, mert a gonosz, aki tudja, hogy már nincsen hatalma és ereje, az utolsó leheletéig küzdeni fog ellenünk. És mindent elpusztít úgy, hogy kőkövön ne maradjon. Elpusztítja az útjainkat, amiken járhatnánk, elpusztítja az örökségünket, amiket védeni akarnánk, elpusztítja a világunkban a szépséget. Hát ez a híd, ez nem olyan, amin kedved lenne átsétálni. Az a vár, az nem olyan, amire egy szombat délután azt mondanád a családoddal, hogy menjünk fel a budai várba, nézzünk le Pestre, közben megeszünk egy fagyit. Az ördög visszavonulót fúj, mert visszavonulót kell fújnia Jézus hatalmával szemben. És miközben visszavonul kétségbe esésében, és dühében, és haragjában elpusztít mindent, ami számunkra fontos. Elpusztítja a családjainkat, elpusztítja a házasságainkat, elpusztítja az értékeinket, kiforgatja a sarkából a világot, hogy rá se ismerjünk arra, amit Isten ajándékba adott nekünk. Mindent elpusztít, és végül semmi nem marad abból a gyönyörűségből, amivel Isten megajándékozta az embert a teremtéskor. Miért? Azért, mert Jézus győzött a halál felett. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Vagyis előzőleg a földön nem Jézus kezében volt a hatalom. Mert az ember átadta ezt a hatalmat a sátánnak ott az Éden kerti nagy bukásnál. És a sátán, mint fő fejedelem, uralkodott ezen a világon. És élvezte ezt az uralmat. És ki akarta teljesíteni ezt az uralmat. És győzelemre akarta vinni a seregét. És azt gondolta, hogy ha legyőzöm a királyt, aki volt annyira bolond, hogy halandó emberré vált, és hogyha én ezt a halandót megölöm, akkor győzök. Akkor végre enyém lesz minden hatalom, és Istennek is hódolnia kell előttem. Csak nem számolt Isten örökkévaló bölcsességével, mert a sátán nem mindenható, ezt szeretném leszögezni. Hozzánk képest végtelenül nagy hatalmú, és nem jó vele újat húzni. De nem mindenható, és nem mindent tudó. És nem látott bele Isten titkos bölcsességébe, hogyha az Isten fia, mint tökéletes áldozat vállalja értünk és helyettünk a halált, akkor azzal nem hogy legyőzhetővé válik, hanem mindenek fölött visszanyeri a hatalmat, és az emberiség helyreállítása és a világ megmentése így érhet a végére. Ezt soha ne felejtsük el, legalább húsvétkor egyszer emlékeztessük magunkat erre, mert ebben áll a mi örök életünk. A világunk tehát romokban áll és lángokban áll. És hogyha valakinek kétsége lenne felől, hát az csak keressen rá a nem egészen, vagy kicsit több, mint egy hónapja zajló ukrán háborúnak a képeire, és pontosan ugyanilyen képeket fog találni a neten. hidakat robbantanak fel, világörökségi helyszíneket bombáznak le és tesznek egy pillanat alatt a földdel egyenlővé. Mert a háborúban semmi nem számít. Mert a háborúban egy dolog van, ami fontos, hogy legyőzzem a másikat. És hogyha ezért tönkre kell tennem mindent és mindenkit, és teljes pusztítást kell véghez vinnem, akkor ha kell, atombombát dobok arra az emberre, aki ugyanannak az Istennek a képét viseli, mint én magam. Ilyen az ember. Ecce homo, emlékeztek nagypéntekről? Ilyen az ember. Ebből kell tehát megmenteni bennünket. Ebből a bukott, romlott és végletesen kifordult világból, ebből a pusztuló világból kell kimenteni bennünket. Mert itt csak halál és szenvedés vár ránk. Az ember nem jó. Mi olyan emberek vagyunk, akik felismertük, hogy Isten nélkül végletesen gonoszok vagyunk, és kevés jót tudunk tenni. De nem minden ember jó. Illetve úgy fogalmaznék, hogy amíg nem találkozik Krisztussal, senki sem jó. Mi is csak általa lehetünk megváltottak. Mi is csak általa lehetünk bűntelenek. A mi életünk is csak általa állhat helyre. Mi is csak belőle nyerhetünk erőt, hogy küzdjünk a saját értékeinkért. Hogy küzdjünk a megromlott házasságainkért. Hogy küzdjünk a széttöredező emberi kapcsolatainkért. Csak belőle nyerhetünk erőt. De a felolvasott igékben olvastunk arról, hogy Isten nélkül mire képes az ember, és mire juthat el az ember. Máté 28:5-6-ban ezt olvastuk. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. És ahogyan Anna Mária is utalt már rá a bizonságtételek között, hát nem véletlenül fogalmaz így az angyal. Mert van, akinek a feltámadás után van mitől félnie. És tudjátok, a mai napon erre szeretnék rávilágítani. Hogyha nem értjük, hogy Isten igazságosan helyre fogja állítani a világot, és a bűnt meg fogja büntetni egyszer s mindenkorra, akkor nem tudjuk hitelesen képviselni, hogy mekkora árat fizetett értünk az Úr. Isten tiszteletek százait végig énekelhetjük, és emlékeztethetjük magunkat a kegyelemre, de hogyha nem vagyunk tudatában, hogy a bűn milyen súlyos áldozatot és büntetést kíván, akkor mi magunk sem fogjuk jól érteni, hogy mit tett értünk az Úr, és nem fogjuk tudni helyesen sem képviselni, hogy mekkora a jelentősége Jézus áldozatának és a feltámadásnak. Miért mondja az angyal, hogy ti ne féljetek? Azért, mert Isten Krisztusban mindenki számára felkínálja a kegyelmet és a bűnből való szabadulást. Mindenki számára. Aki ezt elfogadja, annak a bűnei ott láthatók a kereszten, és arra igaz az, hogy Krisztus minden bűnünkért meghalt, és egyszer s mindenkorra elvégeztetett. De aki ezt nem fogadja el, annak egy napon meg kell majd állnia az örökkévaló mindenható Istennek a trónszéke előtt. Egy gigantikus bírósági perben, pőrén, egy számagadban meg kell állnod az Isten előtt. Az előtt, az ítélő bíró előtt, aki azt mondja, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. nem lennék senkinek a helyében, akinek ott akkor meg kell állnia. Egyedül, egy számagadban számot adni minden bűnödről. Ha valakinek ez nem félelmetes kép, akkor nem tudom, hogy mi győzi meg őt. A feltámadás minden ízében Isten erejéről és hatalmáról beszél. Nézzétek, csak egy szem angyal érkezik a mennyből, de ahova ő Isten üzenetével megérkezik, ott földrengés támad. Nem attól reng a föld, hogy azt a kis követ elgördíti a helyéről, és ebbe beleremeg a föld. Azért remeg a föld, mert a menny hatalmával az angyal megérkezik. És emlékezhettek, az elmúlt napokban említettem azt is, hogy Jézus hívhatott volna 12 légiónál is több angyalt, amiből egy is elég volt ahhoz, hogy Egyiptom minden elsőszülöttjét elpusztítsa. Mert hogyha Isten akarata az, hogy a gonoszságot el kell tüntetni, akkor az angyalok ezt a feladatot hajtják végre. Isten akarja, hogy legyünk tisztában a mennynek minden erejével. És itt egy angyal jelenik meg, a jelenések könyvében pedig 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 angyalról olvasunk, vagyis végtelen mennyiségű sok-sok angyali hatalmasságról. És ez az angyal azt mondja, hogy ti ne féljetek, de azoknak, akik feltartóztatják az igazságot, azoknak van mitől félni. Akik innentől kezdve szembe mennek Jézussal, és megpróbálják meg nem történtté tenni, megpróbálják elkendőzni, megpróbálják elnyomni, vagy negligálni az igazságot, vagy lekicsinyíteni az érvényét, na azoknak van mitől félni. Nézzétek, 27. fejezet 62-64. Versében így szól Isten igéje. Másnap pedig szombaton összegyűltek a főpapok és a farizeusok Pilátusnál, és így szóltak. Uram, eszünkbe jutott, hogy ez a csaló még életében ezt mondta. 3 nap múlva feltámadok. Ezért parancsold meg, hogy őrizzék a sírt a 3. napig, nehogy tanítványai oda menjenek és ellopják őt, azután azt mondják a népnek. Feltámadt a halottak közül. Ez az utóbbi csalás rosszabb lenne az előzőnél. Nagy pénteken látják, ahogy kivégzik Jézust. Szombaton mégis az az első dolguk reggel, hogy felkeressék Pilátust. Gondolom Pilátus milyen nagy örömmel fogadta őket. Ő is azt gondolta, hogy ezt a Jézus történetet végre lezártuk, és a farizeusok megint itt vannak. Miért? Félelemből. Mert nem tudtak megnyugodni nagy pénteken, mert nem tudták a családjukkal együtt a páska vacsorát elfogyasztani nyugalomban, mert féltek, hogy mi van akkor, hogyha ez mégis igaz. Meg kell akadályozni, hogy valamilyen módon mégis Jézus messiásnak tűnjön. Az emberben van egy késztetés arra, hogy a feltámadást valahogyan meg nem történtté tegye, vagy legalábbis kizárja a saját tudatából. Elkezdesz beszélgetni a környezetedben élőkkel. És odáig még egészen sokan nyitottak, hogy beszélgessünk Istenről. Jó, nekem is van hitem, neked is van hited. Te abban hiszel, én ebben. Valahol egy valamilyen elképzelt Istenben ezek a hitek találkoznak. De abban a pillanatban, hogy te azt mondod, hogy de az én Istenem, Jézus Krisztus, akiről a Biblia azt mondja, hogy feltámadt a halálból, és visszajön megítélni az emberiséget, abban a pillanatban szemlesütött tekintetekkel és kicsit tétovább megközelítéssel fogsz találkozni. Mert amikor Jézusra terelődik a szó, és arra, hogy ő az egyetlen, ő az Isten, és feltámadt a halálból, ez érinti az embert. Onnantól kezdve ez létkérdés, egzisztenciális kérdés, amiben válaszút elé kerül mindenki. A farizeusok megpróbálták az igazságot felülírni. És nézzétek, hogy elkezdtek egy olyan elbeszélést, egy narratívát képezni, amiben Jézus egy csaló. Ugyanezt történik ma is. De olvassuk fel, hogy hogyan írták, vagy hogyan próbálták meg felülírni Isten igazságát. Máté 28:11-15. Amikor az asszonyok eltávoztak, íme néhányan az őrségből, akik szinte holtra váltak, annyira megrémültek, bementek a városba és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és úgy határoztak, hogy sok ezüstpénzt adnak a katonáknak, és így szóltak. Ezt mondjátok. Tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. És ha a helytartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük őt, és kimentünk benneteket a bajból. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között, mind a mai napig. Ezek az őrök megtapasztalták a menny erejét. Ezek az őrök a saját szemükkel látták az üres sírt. Ezek az őrök a saját szemükkel látták az angyalt, amint megérkezik a mennyből, és elgördíti a követ a sír bejáratáról. És mégis képesek arra, hogy elkezdjék félelmükben, vagy bármilyen más indokból fakadóan felülírni az Isten igazságát, a valóságot. Az emberiségben óriási késztetés van arra, hogy Isten igazságát felülírja és elnyomja. Mi történik itt? A farizeusoknak úgy tűnik, hogy van egy bevált módszerük, ezüst pénzzel minden elrendezhető. 30 ezüst Júdásnak, megvan oldva a Jézus kérdés. Úgy tűnik, hogy mégse oldódott meg a Jézus kérdés, akkor adjunk sok ezüstöt. Adjunk sok ezüstöt, mert ezüstből van bőven, mert pénzzel mindent el lehet intézni. És ugye ismerjük a klasszikust, ha nem tudod megoldani pénzzel, old meg sok pénzzel. Úgy tűnik, hogy sok pénz képes az Isten igazságát is felülírni. És az emberben van egy késztetés, hogy elnémítsa Isten igazságát. Mert Isten igazsága mindig arra fog emlékeztetni, hogy ember, nem vagy jó helyen. Hogy ember, szükséges lenne visszajönnöd hozzám. Elkészítettem az utat, minden készen áll. Csak el kell fogadnod bűnbánattal, megtéréssel. Nincs ám ez olyan távol tőlünk, hogy új narratívákkal elkezdjék az embereknek az agyát kimosni, hogy máshogy kezdje el gondolkodni a valóságról. Ti gondoltátok volna azt, hogy egyszer olyan világban fogunk élni, ahol nem alapvető az, hogy a férfi férfi és a nő nő? Hát barátaim, a valóságnak a felülírása történik itt, közöttünk és rajtunk. Pontosan ugyanaz, mint annak idején. Az ember azt gondolja, hogy pénzzel és hatalommal Istent el lehet némítani. Hogy Isten igazságát felül lehet írni. De azok, akik megpróbálják felülírni Isten igazságát, azoknak van mitől félniük. És ezt soha ne felejtsük el. Mégpedig azért nem szabad ezt elfelejtenünk, mert olyan korszakban élünk, és olyan korszak elé nézünk, amikor hozzák majd a pénzt, hozzák majd a hatalmat, és azt mondják, hogy ezt szeretnénk, ezt mond az Isten igazságáról. Kérünk, hogy ezt mond a feltámadásról. És hogyha túlságosan komolyan vennéd ezt a Jézus dolgot, akkor van sok pénz, amivel üzletelhetünk. És hogyha te még mindig komolyan veszed, akkor van hatalmunk arra, hogy elnémítsunk. Ilyen világ következik, ne legyenek illúzióink. Erőnek erejével próbálják meg elnyomni az igazságot, mert egy visszavonuló és kétségbe esett hadsereg el akarja pusztítani a világunkat. És a feltámadás örömüzenetét, ami megtölti a szívünket, azt nem láthatjuk helyesen, hogyha nem látjuk ennek a valóságát. Róma 2.8-ban ezt írja Pál apostol. Azoknak, akik viszálykodók, akik ellenállnak az igazságnak, és a gonoszságnak engednek, haraggal és bosszúállással fizet majd Isten. És talán első körben olyan fájdalmas, hogy komolyan ez a mi Istenünkről szól, akiről azt mondjuk, hogy szeret bennünket, és igen, és igen, és igen. Azért, hogy jól értsd, hogy mennyire szeret téged Isten, látnod kell, hogy a bűnt meg fogja büntetni. És megbüntette Krisztusban, és hogyha te el vagy rejtve Krisztusban, akkor bemész az örök életre. De ha te életed nincs elrejtve Krisztusban, mert nem fogadtad el őt, akkor az életed védtelen az Isten jogos haragjával és bosszúállásával szemben. És nem lesz ott az utolsó ítéletnél egy száj sem, aki jogosan tiltakozna Isten ítélete ellen. Az lehet, hogy kétségbe esett felkiáltások, és haragtól és dütöl terhes jajkiáltások lesznek, hogy igazságtalan vagy Isten! Én akkor is jó vagyok! Én akkor is uralkodok az életemen! Én akkor is tudom, hogy nincs igazad! Ott már teljesen mindegy lesz. Mert mindenki számára, menny, föld és föld alattiak számára is teljesen nyilvánvaló lesz, hogy Isten igazságos és szeret. És tudjátok, hogy miért kell megbüntetnie azokat, akik nem fogadják el az Urat? Értünk. Értünk. Mert másképp az ő igazságán esne csorba. Mert a mi szívünk úgy megesne az emberen. Ó, Uram, nem lehetne, hogy mégis bejöhetne mindenki a mennybe? Hát olyan kedves a rokonom, annyira szeretem a barátomat. Olyan jó lenne, hogyha a kollégám valahogy mégis bejöhetne. És ilyenkor Isten leül veled szemben, és szeliden végig simítja az arcodat, és talán még egy könny is kicsordul a szeméből, és azt mondaná, hogy úgy tűnik nem érted pontosan. Akkor elmagyarázom még egyszer. Te sem jöhetnél be. Te sem jöhetnél be, drágám. Csak azért, mert a fiam meghalt helyetted. Csak azért. Nem azért, mert te jobb vagy, mint a kollégád, mint a férjed, mint a feleséged. Nem azért. Érted, hogy fel kellett áldoznom a saját fiamat? Érted, hogy az Isten vállalta, érted a halált? És tudod, hogy mi lenne akkor a mennyel, hogyha én oda beengedném a bűnt, mondaná Isten? Újraindulna a történet. Azért nem engedi be Isten a bűnt a tökéletes világba, mert akkor hazug lenne, mert nekünk tökéletes világot ígért. Mindazoknak, akik Krisztusban vannak, tökéletes, bűntelen, örökkévaló boldogságot ígért. Ha mégis beengedné a bűnt, csak azért, mert szépen kérjük, újra indulna az, aminek a vége pusztulás, nyomorúság és fájdalom. Ezt pedig senki nem akarja. Róma 1.18-ban ezt olvassuk. Isten ugyanis kinyilatkoztatja a maga haragját a mennyből, az igazság útját álló gonosz emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen. Néhány perccel ezelőtt a képben, amivel Isten megajándékozott, fuldokló emberekről beszéltem nektek. A fuldokló emberek azok segítségre szorulnak. A mi küldetésünk pedig az, hogy mentsük az embereket, mert segítségre szorulnak. Mert Jézus úgy beszél az emberekről, mint elveszett bárányokról. Jézus úgy beszél rólunk, mint az elszélett nyájról, akik nem tudják, hogy merre van az otthon, merre kell hazamenni. Ugyanakkor ez az ember képes arra, hogy útjába álljon Isten igazságának. És ma is vannak olyanok, mert vannak, akik hatalomból, érdekből vagy pénzből útjába akarnak állni Isten igazságának, felül akarják írni a valóságot, és azt mondják, hogy Istent meg kell állítani, és azokat, akik Istent képviselik, el kell némítani. És végül hadd hozzak egy képet a Jelenések könyvéből. Fájdalmas, borús képek ezek, de a nagy mennyei dicsőséget szükségszerűen meg kell előzni ennek. Jelenések 19:11-15. És láttam a megnyílt eget, íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve hű és igaz, mert igazságosan ítél és harcol. Igazságosan ítél és harcol. Ő tapossa majd a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Ha Jelenések könyve, akkor egy más műfaj, egy más nyelvezet, ahogyan az előző hetekben is beszéltük. A mindenható, aki hű és igaz, és dicsőséges, és igazságosan ítél és harcol, a feltámadt názáreti Jézus. És ő fogja a nagy ítéletet követően végre is hajtani az ítéletet, hogy ebben a világban ne maradjon bűn büntetés nélkül, hogy ne indulhasson újra az emberiség káváriája, hogy a mennyben tökéletesen és boldogságban élhessünk. Ezért pedig taposni fogja Isten borsajtóját, a világméretű nagy prést, amiben azok bűnhődnek majd, akik nem hajtanak térdet és fejet Isten előtt. Akik nem akarnak megtérni, akik nem fogadják el Jézus szeretetből hozott áldozatát. És ebből a présből vér folyik egészen addig, amíg Isten ítélete végbe nem megy. Ez a feltámadás valódi jelentősége. Így értjük meg, hogy kik vagyunk mi Krisztusban. Így értjük meg, hogy nem babra megy a játék. Hogy az utolsó ítélet az nem valami középkori rémtörténet, az utolsó ítélet fényében értjük meg a feltámadás valódi jelentőségét. Amikor Isten elküld bennünket, hogy tegyünk tanítvánnyá minden népet, és tanítsuk őket, hogy megtartsák mindazt, amit ő parancsolt, akkor annak ilyen nagy jelentősége van. A mi felelősségünk ebben áll. Tanítsuk az embereket arra, hogy nincs visszaút. Jézus visszajön, a menny megnyílik, a pokol megnyílik, és az, amit Isten eltervezett, végbe fog menni. Válaszd azért az életet. Amen. Három kérdés, amin a mindennapokban gondolkozhatunk egészen jövő hétig. Milyen helyzetek azok, amikben nehéz számodra ragaszkodni Isten igazságaihoz? 2. Volt már olyan helyzet, amelyben Istennek meg kellett győznie téged, hogy nem látod helyesen azt a helyzetet? 3. Amikor úgy érzed, hogy a te érdeked más diktál, mint Istené, hogyan szoktad ezt megbeszélni vele? Isten tiszteletünk végén nagyon köszönöm nektek, hogy együtt tölthettük ezt a 3 napot, hogy közösen lehettünk Isten jelenlétében. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki a szolgálatával közreműködött ezekben a napokban. A dicsőítő csoportért már tegnap hálát adtunk. A lévita technikusi csoportnak azonban még hátra van a megbecsülésünk és a tiszteletünk és a köszönetünk kifejezése. Szeretnénk megköszönni nektek is, akik egész hétvége alatt helytáltatok, és a technikával segítettétek, hogy minden Isten dicsőségére legyen. Köszönjük ezt nektek! Hálásak vagyunk értetek! Köszöntöm a vendégeinket is, nagyon örülünk, hogy itt vagytok velünk, máskor is várunk titeket nagyon sok szeretettel. Álljunk fel! És a záró énekben magasztaljuk a mi Urunkat.